Folytatódik a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Nő az egyházi iskolák száma. A Magyarországi Református Egyház zsinati tanácsosa ennek kapcsán elmondta, az elmúlt években csaknem 50-nel bővült az intézmény hálózatuk. Tar Zoltán ugyanakkor cáfolta, hogy elitképzés zajlana az egyházi iskolákban. Gál Ildikó interjúja.
2008-ban 116 intézményünk volt, és 2014-ben ebből 162 intézmény lett, tehát volt egy erőteljes növekedés az intézmények számában.
Mi okozta ezt a növekedést? Mi áll ennek a hátterében?
A mód az tulajdonképpen adott volt, hiszen volt lehetőség arra, hogy az egyház intézményt alapítson, vagy adott esetben egy más fenntartótól intézményt vegyen át. Nyilván, amikor az állami oktatási rendszer átalakult, akkor volt egy értelemszerűen egy változás, ugye az önkormányzati fenntartásból, állami fenntartásból kerültek az intézmények, és ennek kapcsán egy nagy mozgás indult el értelemszerűen, és felmerült több településen az a lehetőség, hogy az adott önkormányzati iskolát esetleg az egyház vegye át. Itt azt fontos tudni, hogy a Magyarországi Református Egyház ebben nagyon-nagyon óvatos volt. Ennek következtében azt mondhatjuk, hogy csak olyan átvételek születtek, ahol volt erre az egyházban igény, volt az adott településen erre szándék, és a tanárok, a dolgozók, illetve a szülőkben is volt egy ilyen elszánás, vagy egy ilyen kívánság.
Főként merre tudtak terjeszkedni?
Tulajdonképpen az ország minden részén, nyilván elsősorban az ország keleti részében, ahol a reformátusság nagyobb számban van, de a Dunántúlon is több intézmény indult. Egyébként azt is el kell mondjam, hogy nem csak átvételek, hanem új indítások, tehát új alapítások is voltak.
Az egyik oktatási szakértő nyilatkozott a héten az egyik napilapnak, ő azt mondta, hogy elitképzés zajlik az egyházi iskolákban. Ezeknek az intézményeknek van saját tanügyi igazgatási rendszerük, van saját pedagógiai szakszolgálati intézményük, felmentést kapnak a kerettantervek alól, a tankönyv listához nem kell alkalmazkodniuk. Mit szól ehhez?
Bizonyos szempontból rendkívül hízelgő, hogy ez az oktatási szakértő azt mondja, hogy az egyházban elitképzés folyik. A Magyarországi Református Egyház és a Református Egyház kezdettől fogva, tehát amióta létezik, számára rendkívül fontos volt az oktatás, és így van, az a fajta oktatás, ahol többet, ahol más tud nyújtani, mint más intézmények. Sajnos nem mindig és nem minden esetben tudtuk, és tudjuk ezt most sem megvalósítani, de vélhetően nem erre gondolt a szakértő, hanem arra gondolt, amikor azt mondta, hogy elitképzés, hogy egyfajta exkluzív képzés, ami másokat kiszorít, vagy olyan formában valósul meg az elitképzés, hogy személyválogató módon kiválogatja azokat a diákokat, akikkel érdemes foglalkozni, és akikkel nem érdemes, azokkal nem foglalkozik. Ez természetesen nem áll meg. A szándékunk az, hogy a tehetségeket felkoroljuk, gondozzuk, de az mi egyházunk iskoláinak egy jelentős része, mint egy 30%-a kifejezetten olyan településeken vagy körzetekben működik, ahol igen nagy arányú, vagy többségben van a hátrányos helyzetű és a társadalom leszakadtabb rétegeihez tartozó család, illetve gyermek, és így reméljük, hogy számukra is tudunk elitképzést biztosítani, vagyis hogy olyan képzést, amivel tudunk segíteni nekik abban, hogy az életben helytálljanak és előre tudjanak lépni. Az egyházi iskolára nem igaz, hogy nem vonatkozna a kerettanterv, nem igaz, hogy nem azokból a tankönyvekből tanít, amiből az állami iskolákban tanítanak, és fontos, hogy van az egyháznak pedagógiai szakszolgáltatója és pedagógiai szakmai szolgáltatója, ez pedig joga és lehetőség minden fenntartónak, hogy a saját szakmai intézményi hátterét azt létrehozza. Nagyon komoly finanszírozási feladatot jelent ez, de rendkívül fontos a számunkra, hogy a minőségbiztosítás és a saját tartalmi szempontjainknak, elveinknek a fenntartását, amellett, hogy természetszerűleg teljes mértékben és kötelező jelleggel az állami előírások maximális betartását is ezek az intézmények ellenőrzik és felügyelik. Ez a mi számunkra egy alapvető érdek, hiszen akkor minek tartanánk fönn intézményeket, hogyha nem tennénk hozzá azt a pluszt, vagy azt a mást, amit az egyház sajátosságaiból adódóan hozzá tud és hozzá kell tegyen.
Katedra.
A jövő iskolája. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Folytatja a kormány a tehetséggondozást elősegítő Tehetséghidak uniós programot. A család és ifjúságügyért felelős államtitkár szerint a 2012-ben indult projekt eredményes. Novák Katalinnal Gál Ildikó készített interjút.
A tehetséggondozás az évek óta egy kiemelt terület a kormány számára, hiszen az adó 1%-nál is egy kiemelt kormányzati célként a Nemzeti Tehetségprogramnak a támogatását határoztuk meg, és ez így lesz ebben az évben is. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor az adózók az adóbevallásukat készítik, akkor választhatják azt is, hogy ők az adójuk 1%-át a Nemzeti Tehetségprogramnak a céljára ajánlják fel, és ez egy igen jelentős forrás, ez közel 1,4 milliárd forintos forrás, amit egyébként mi a 2015-ös költségvetésben megdupláztunk, tehát 2,8 milliárd forint fog most rendelkezésre állni, amiből a következő pályázatokat kiírhatjuk. Ezen kívül pedig Európai Uniós források is vannak, még az előző fejlesztési időszakból van egy plusz 1,2 milliárdos forrás, amiből a Tehetséghidak elnevezésű program folyik, ezzel meghosszabbítottunk egy korábbi programot, illetve a következő fejlesztési ciklusban egy közel 7 milliárdos keretösszeg van, tehát éves szinten további 1 milliárdot tudunk fordítani erre a célra. És azért fontos ez a tehetséggondozás, mert bár ásványkincsünk nincs olyan sok Magyarországon, de tehetséges gyermekünk, tehetséges fiatalunk ilyen sok van, és ezekre oda kell figyelni, meg kell őket találnunk, és meg kell adnunk nekik azt a támogatást, amivel hosszú távon is ki tudják a tehetségüket bontakoztatni.
Mennyire eredményes a tehetségsegítő szervezetek munkája? Lehet-e mérni ezt valahogy, illetve milyen eszközökkel tudják támogatni a tehetséges gyerekeket, fiatalokat?
Vannak természetesen olyan mérések, hogy hány gyermek, hány pedagógus vett részt ezeken a programokon, de hogyha a hallgatók is belegondolnak abba például, hogy biztos találkoztak már országos tudományos diákköri konferenciával, vagy tudományos diákköri műhelyekkel, vagy olyan tanulmányversenyekkel, ahol indulhatnak a gyerekeik, vagy volt már olyan, hogy a gyerek azzal jött haza az iskolából, hogy őket most felmérték, és megnézték, hogy ki az, aki kiemelkedően tehetséges, mondjuk matematikából, de lehet az bármelyik művészeti ág, vagy akármelyik tudományterület, és utána mondták, hogy akkor nekik egy kis csoportos foglalkozás lesz mostantól, mondjuk minden héten egyszer-kétszer, és kifejezetten kiemelten fognak velük foglalkozni. Ezek a kezdeményezések, ezek a programok mindezekből a forrásokból valósulnak meg. Eredményes ez a program.
Az idei megvalósuló pályázatok témái melyek, és kik lesznek az odaítélt támogatások kedvezményezettjei?
Most írtuk ki decemberben az idei, ebben a tanévben megvalósuló pályázatokat, tehát erre most tudnak az iskolák január 23-áig, illetve civil szervezetek és egyéb kedvezményezetti körök pályázni, és ezek a legkülönbözőbb programok. Ebben a kisiskolák tehetségeinek a támogatása ugyanúgy szerepel, mint a szakkollégiumoknak a támogatása, vagy kifejezetten a hátrányos helyzetű tehetségeknek a felkarolása, gondozása, a tehetségpontok hálózatának a működtetése, de egyébként a határon túlélő, határon kívül élő magyar tehetségeknek a gondozása is, akár az ő részvételük az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, vagy magának az Országos Tudományos Diákköri két évente tartandó diákköri konferenciának az idei megszervezésének a támogatása. Tehát ez érinti a köznevelést nagyon markánsan, a felsőoktatást, a sportot, a felzárkózást, a kultúrát, mert hogy kulturális programokat is támogatunk, vagy a sportot és az ifjúságügyet egyaránt.
Egy hónapnyi idejük van a szlovákiai szülőknek arra, hogy kötelezően beírassák gyermeküket valamelyik általános iskolába. Északi szomszédunknál a múlt héten kezdődött a 2015-2016-os tanévre történő iskolai beiratkozás. A leendő magyar elsősöket 261 általános iskola várja. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Január 15-e és február 15-e között zajlik Szlovákiában a következő tanévre szóló iskolai beiratkozás. Az előző év beiratkozási időszakában összesen 3547 gyermeket irattak be magyar általános iskolába a szülők. Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke azonban hangsúlyozta, ennél valamivel többen kezdték el az első osztályt a magyar tanintézményekben.
Így még jobban fest a kép, tehát jelenleg a friss statisztika szerint közel 3800 elsős gyermek látogatja a magyar tanítási nyelvű iskolákat, azt a 261 magyar tanítási nyelvű iskolát, ami az országban működik.
A korábbi évekhez képest a beiratottak száma stagnál, csupán pár fővel változik. Jókai Tibor kifejtette, az adatokból kiindulva abban bíznak, hogy ez a 3550 körüli létszám idén is meglesz. A demográfiai adatok alapján ez az arány a következő években is tarthatónak tűnik. A szövetség elnöke megjegyezte, a gyermek harmonikus fejlődéséhez természetes közegre van szükség.
Az alapokat azon a nyelven érdemes elsajátítani a gyermekkel, amelyek megtanult beszélni, és későbbiekben sokkal egyszerűbb neki más nyelvvel és más kultúrában megismerkedni. Én úgy gondolom, hogy ezért fontos a magyar iskola. A magyar gyermeket a magyar iskolába, a szlovák gyermeket a szlovák iskolába, és a más nemzetiségű gyereket a más nemzetiségű iskolába kell iratni.
Jókai Tibor a beiratkozási támogatással kapcsolatban jelezte, a szlovákiai magyar szülőket a Rákóczi Szövetség beiratkozási programja, illetve a magyar kormány oktatási nevelési támogatása is segíti.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az inforadio.hu címen. Viszont hallásra!